Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében Nádasdy Ádámmal hallhatnak interjút, és megtudhatják, hol áll az év tájháza. A mikrofonnál Németh Zoltán. A hétvégén mutatják be Shakespeare negyedik Henrikét az Örkény Színházban Mácsai Pál rendezésében. A kétrészes drámát egy estén játsszák. Nádasdy Ádám költőtől rendelték új fordítását, aki úgy véli, minél érthetőbbé, élvezhetőbbé kell tenni Shakespeare történetét. Éppen ezért olykor minden pimasságára szükség van a klasszikus szöveg újragondolásához. Seres Gerda interjúja.
Én igyekszem, amennyire lehet, a stílusok között nagyobb különbséget tenni, mint az elődeim. Úgy veszem észre, hogy Vas például kiváló költő és nagyon jó fordító volt, az egész Shakespeare darabnak a szövegét, legalábbis mai szemmel nézve, egy közép nívóban, vagy egy középnél magasabb, hogy fejezzem ki magamat, talán az öltözködésből tudnék egy hasonlatot mondani, mint hogyha kis kosztümben lennének a szereplők, hát a női szereplők végig, érti? Miközben az eredetiben, hol nagy esélyében, hol bikiniben, vagy
tehát a saját karakteréhez igazodik egy-egy beszéd stílus.
A pillanathoz is, és a karakterhez is, igen, tehát úgy érzem, hogy én nagyobbat liftezek a magas röptű és a bizonyéha alpári között, mert a Shakespeare-nek sajátossága, hogy nagyon le tud menni alacsonyba.
Ugye például a Hamlet esetében vannak klasszikus mondatok, amiket az is ismer, aki egyébként mondjuk Shakespeare-t nem olvas, vagy színházba se nagyon jár. Itt a negyedik Henrikben talán ez nincs annyira erősen jelen.
Nincsen, nincsen. Ez nem egy olyan klasszikus szöveg, vannak benne szellemes fordulatok, de itt ez engem nem terhelt, hogy így mondjam.
Hát akkor sokkal bátrabban lehet hozzányúlni a szöveghez.
Ebbe igazán meg kell mondanom őszintén, én akkor is nagyon bátran nyúlok hozzá, hogyha vannak, mit tudom én, Arany Jánostól van egy szép fordítás a Hamletből, amiben ő nagyon jó dolgokat írt, gyarlóság, asszony a neve, de hát én just se használtam, mert én nem vagyok az Arany János, hát én mást írtam. Én azt írtam, hogy a jellemhiba másik neve nő.
De ilyenkor nem dolgozik önben a régi fordítás, hát ez annyira hát, mélyen beleírható.
Hát hogy ne dolgozna, és ezért minden pimasságomat összeszedve mást írok. Itt az volt nagyon, mondjuk így élvezetes, vagy izgalmas, hogy egy történelmi világot mennyire tudok ábrázolni úgy, hogy ne terheljem meg a nézőket, ismétlem a nézőket, nem az olvasókat, azzal, hogy ez ki volt pontosan, meg melyik városról van szó, meg miért mondja, hogy ez nagyon messze van. A mai angol közönség is tudja, hogy Coventry-től Gloucesterig mennyi az út, de hát ma ezt ki az ördög tudja. Ez egy érdekes feladat volt, hogy mennyit lehet kiegyszerűsíteni belőle, hiszen azért ez egy politikai szatíra igazából az árulásról szól, hogy akik jóba voltak eredetileg, azok most már nincsenek, hogy az uralkodó pont azzal fordul szembe, aki őt a legjobban támogatta, aki a legnagylelkűbb volt, hát ezt a mai világban is látjuk bizony, és ettől érdekes a darab. Most ugye a Mailand Greenen vívtak-e vagy se, az itt Pestről, vagy Magyarországról, vagy a Kolozsvárról, mindegy nézve, hát nem olyan érdekes.
Nádasdy Ádám költőt, műfordítót hallották. 1935-ben Hitchcock lényegében új műfajt teremtett a 39 lépcsőfok című kémfilmjével, véli Horgas Ádám rendező, aki most a játékszínben állítja színpadra a történetet. Négy színész játszik, csak nem 40 szerepet. Lengyel Tamás, Lévai Viktória, Nagy Sándor és Szirtes Balázs a gyors átalakulásokkal igazi vígjátékká formálja a krimit. Seres Gerda kérdezte Horgas Ádámot.
A 39 lépcsőfok az Hitchcocknak olyan értelemben egy kultikus filmje, hogy nagyon sok momentumban ez műfajteremtő film volt. Ez tulajdonképpen ennek a típusú kémfilmnek az egyik alapja. Tehát olyan eszközöket használt, mint az összebilincselve menekülés, vagy a vonatos üldözés, vagy az ártatlanul megvádult embernek a káváriája. Ezek olyan alaptoposzok lettek, amit aztán később nagyon sokan próbáltak utánozni. Tehát mondhatjuk, hogy ez a film, ez műfajteremtő. Ennek a színpadi változata, ez azért nagyon izgalmas, mert ugye négyen játsszák az összes szerepet, több mint 39 szerepet, és ettől ez a izgalmas thrilleres kémtörténet, ez átmegy végjátékba.
Miért tűnt izgalmasnak ez a forma, hogy szerepeket váltogassanak, és van, aki így több mint 10 szerepben is felbukkan?
Én azért szeretem ezt, mert nagyon előtérbe tolja a színészt, nagyon jól meg tudja mutatni a színész magát, és valahogy visszakanyarodik ahhoz az infantilis gyermeki érzéshez, amikor kicsi korunkban egymás után játszottuk el a szerepeket, és azt gondolom, hogy ez valami alapzsigeri szinten megszólít mindenkit.
Mennyire tűnik még ma is átélhetőnek, élvezhetőnek ez a kémtörténet, noha ma már ezek sok tekintetben alapnak, vagy ha úgy tetszik, klisének számítanak, amik sorra előbukkannak az újabb és újabb filmekben is?
Szerintem ezek örökérvényű problémák, amiket boncolgat ez a mű, tehát az, hogy valakit megvádolnak ártatlanul és küzd az igazáért, hogy lerak egy nagyon erős értékrendet, ez szerintem ma is érvényes.
Ön előszeretettel él filmes eszközökkel az előadásaiban, attól függetlenül is, hogy mondjuk film adja el a színdarab alapját. Itt milyen eszközöket használ? Nyilván a gyors áttűnéseknél ez különösen fontos.
Igen, hát tulajdonképpen a díszletünk az egy fix, nagyon egyszerű díszlet. A vetítések változtatják a helyszíneket, de a vetítéseken kívül inkább úgy fogalmaznék, hogy egyfajta ilyen összművészeti megközelítéssel szeretek dolgozni, tehát nagyon nagy jelentősége van a zenének, a látványnak, akár a dramaturgiai fordulatokban is.
Mennyire alakul át ilyenkor egy előadás? Ön ugye Pécsett már elkészítette ezt, amikor új színész csapattal dolgozik, hiszen, mint ön is mondta, itt tényleg hangsúlyos a színészek szerepe vagy jelenléte.
Ami kötött, az a koreográfia, tehát hogy ennek van egy formája, amivel nagyon erősen alkalmazkodni kell az animációkhoz, a zenékhez. Amiben viszont óriási szabadság van, hogy ezt a sok-sok figurát hogyan alkotják meg a színészek. Tehát itt a személyes szabadságuk nagyon nagy, így a figurák is egészen mások lesznek, mint a pécsi előadásban.
Horgas Ádám rendezőt hallották. A Stúdió K Színház péntek este tűzte műsorára a Titánia című előadást. A görög mítoszból, Ifigénia történetéből Dömötör Tamás rendező és a színészek átiratában egy utópia, egy sci-fi dráma született. A bemutatóról Fehér Anna Magda kérdezte Dömötör Tamást.
Olyannyira az Ifigénia az alapja ennek, hogy az összes dramaturgiai változást és az alapfigurákat azt megtartottam, csak ez egy 2058-ba játszódó történet. Fiktív országban, egy totalitárius rendszerben áldozatot kell vállalni a főnökért, és ezt egy családon belül meg kellene veszekedni, hiszen a családnak az egyetlen utódja, a kislányuk lenne az áldozat. Erről szól a darab.
Úgy jellemezte ezt a művet, hogy egy sci-fi dráma, és az eddig elmondottakból is kitűnik ez az utópikus hangulat, de hogyan is lett ebből a görög drámából sci-fi, tehát hogyan írta át a három szereplőre, Pallagi Melittára, Lovas Dánielre és Sipos Györgyre a darabot?
Három ember játszik ugyan a színpadon, de egy csomó ember játszik még velük, aki nem jelenik meg ugyan élőbe, de élőben beszél telefonon velük, vagy videófonon, illetve hát egy-két rögzített jelenetünk is van, meg korabeli 2058-as híradó, szóval hogy játszunk egy kicsit a mozgóképpel is, és így további szereplők is jelen tudnak lenni, például Anger Zsolt egy kifejezetten jó jelenetettől videófonon keresztül. Három élő szereplő, akit látunk, és mondjuk 8 másik, aki nem élőben van, de jelen van a darabban. Tehát vannak két szülő, tehát ők megjelennek, hiszen az apa, az anya tudta nélkül a kislánya egyik szervét felajánlja a főnökének, erről szól a dolog. Ők vannak ketten, van a barát, aki az eredeti Ifigéniában Menelaosz, illetve egy kicsit az Achilleusnak a mondani valójából is raktam át. Tehát ők hárman, mind a hárman vezetői ennek az országnak, nem a csúcsvezetői, de a vezetői, és ez az ő drámájuk. Ők hárman próbálják meg ezt megoldani, ezt a nem hétköznapi helyzetet.
Igen, és ez az apa drámája is, aki felajánlja a saját lánya életét, vagy ő teljesen elvakult ebben a rendszerben, és nem látja, hogy mit tesz.
De én arra fele kormányoztam ezt a dolgot, hogy mindenki látja, hogy mit tesz, csak nem nagyon van már választása. Ha fenn akarja tartani ezt, amit ő képvisel, akkor eljön a pillanat, amikor ezért nagyon meg kell fizetni, és ennek a családnak most jött el ez a pillanata.
Most először rendez a Stúdió K Színházban, milyen közegre lehet itt?
Jártam oda sokat, nagyon szeretem, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi év legjobb előadását azt hiszem ott láttam, ez a Jeles Andrásnak volt a Babaházak című darabja, és nagyon közel áll a szívemhez. Ez egy igazi alternatív színház, minden kényelmetlenségével és minden szabadságával együtt. Például magunknak díszletezünk, meg magunknak pakolunk, de cserébe szabadabban is lehet beszélni egyel.
Dömötör Tamás rendezőt hallották. A Boldogi Tájház lett az év tájháza 2017-ben. A Heves megyei község díszes lakodalmi viseletét bemutató, az elmúlt években interaktív elemekkel megújult létesítményről Fehér Anna Magda kérdezte Szonta Istvánt, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának munkatársát.
Boldogi elég hamar bekerült a néprajzi köztudatba, hiszen jellegzetes viseletét ma is hordják a falu idősei. Erre a gyönyörű viseletre és viselet hagyományra épült annak idején a tájház alapgyűjteménye, amely már 30 éve mutatja be a kedves látogatóknak a boldogi népviseletet és ehhez kapcsolódó népszokásokat.
Be tudná mutatni a hallgatóknak, hogy melyek a főbb jellegzetességei ennek a népviseletnek?
Egy nagyon színes és nagyon gazdag elemekből álló viselet. Egy fantasztikusan díszes, gyöngyökkel kirakott, pártás, fejdíszt hord a boldogi menyasszony. A férfi, a vőlegény viselete természetesen az egy kicsit visszafogott, a puritánabb. Hangsúlyos a bokréta és a bokrétából kilógó szallagoknak a jelenléte. Jelképe is volt a magyar hagyományoknak, a ortobágy és a kalocsai hagyományok mellett a boldogi lakodalmi viselet is. A tájház egy nagyon szép reprezentatív épület, a főúton található. Az utolsó 10 évben megújultak a kiállításaik. Bajnóci Kovács Edinda néprajzkutató, az ő tervei alapján készült az új kiállítási anyag, amely a középső szobában megelevenít egy teljes lakodalmi menetet. A háttér is különleges, ugye egy festett környezetet kapott a kiállítás interaktív elemekkel, úgyhogy egy tájházban most egy egészen modern kiállítást láthatunk. Megújult Kunkovás László Kossuth Díjas fotóművész néprajzkutató állandó kiállítását, és hát a jó, gazda, boldog község önkormányzata egy nagyon komoly pályázási munkát is elindított, egy jól átgondolt tájház megújítási konstrukciótnak a lépéseit mutatja.
Körülbelül hány tájház van ma Magyarországon, és mennyiben élő közösségformáló intézmények ezek?
Csak nem 400 tájház található Magyarország területén, és hát a határunkon túli magyar nemzetiségi tájházak is azért egy jó fél száz számmal szerepelnek, kiemelkedő mennyiségben vannak jelen a magyar muzeológiában.
Előfordul, hogy még napjainkban is alapítanak, létrehoznak tájházakat?
Igen, igen, abszolút ez működik, tehát minden évben halljuk, hogy 2, 3 vagy 4 tájház nyitotta meg kapuját, egy-egy településnek az értékeit gyűjtik össze, nem csak tárgyi értékeket, hanem folklór és egyéb hagyomány elemeket is, és ami nagyon fontos, hogy teljesen maguk kénak érezve működtetik ezeket a tájházakat, itt éli meg a közösség a önazonosságát, identitását is.
Szonda Istvánt, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának munkatársát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak!